Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és ma esti nagypénteki istentiszteletünk kezdetén a 340. énekünket énekeljük el. A 340. énekünket énekeljük el az első 5 versével. Az első vers így kezdődik: Te drága Jézus, mi történt te véled?
340. első 5 versét énekeljük.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy visszaemlékezhetünk ma este a te golgotai kereszthalálodra. És köszönjük, hogy mint egy elénk állítod az igéből a te golgotai áldozatodat, ahol mint Isten báránya meghaltál a mi bűneinkért, mert az Atya rátvetette a bűneinket és azok büntetését is, hogy így megszabadítson általad minket ezektől. Köszönjük néked, hogy te áldozattá lettél, és áldozatodnak eredménye, hatása volt, hiszen megbékítetted az atyát, és kibékítetted őt irántunk, megszerezted a bocsánatát, biztosítottad a szeretetét irántunk, nyomorult bűnösök iránt. Köszönjük néked, hogy téged magasztalhat most a szívünk, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad ezt a nagy áldozatot érettünk, melynek mélységét, nagyságát fel sem tudjuk most mérni. Olyan keveset látunk és értünk belőle, de kérünk, hogy ha lehet ma este is, te magyarázd nekünk áldozatodat, és nyisd meg előttünk a te drága lelkeddel, a te drága igédet, hogy jobban, mélyebben érthessük és hihessük mindazt, amit értünk cselekedtél. Segíts, Urunk Jézus, hogy te, aki feltámadtál a halálból és élsz, egyre fontosabbá lehess a számunkra. Egyre inkább lássuk, hogy milyen nélkülözhetetlen vagy az életünkben. Egyre inkább tudjunk rád hagyatkozni, rád figyelni. Egyre gyermekibb szívvel tudjunk bízni benned. Egyre inkább tudjunk szeretni téged. Kérünk, hogy éppen ezért magyarázd a te drága áldozatodat mi nekünk. Köszönjük, hogy ma este is elcsöndesedhet a szívünk, és rád hangolódhatunk, és rád figyelhetünk ebben az órában. Amen. Drága testvéreim, Istenünk igéjét János evangéliumának 3. részéből olvassuk. János evangéliumának 3. részéből a 14. verstől a 18. versig. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy károsztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, már elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Kedves testvéreim, az Úr Jézushoz jött egy Nikodémus nevű zsidó főember, hogy az este hűvösében életbe vágóan fontos dolgokról beszélgessenek. E hosszabb beszélgetés során hangzott a Jézus szájából az a mondat, ami dióhéjban összefoglalja az egész Szentírást. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nézzük ma este ennek a jól ismert igeversnek a drága üzenetét. Ez a drága igevers az Isten szeretetéről szól nekünk. Lássuk meg először is, hogy az Isten szeretete az ellenségeire irányuló szeretet. Annak idején, amikor Isten megteremtette ezt a világot, a világ hibátlan volt. És minden egyes része, az embert is beleértve, Isten számára szeretni való volt. Isten szerette a világot. Mert olyan volt a világ, hogy lehetett szeretni. Ám de tudjuk a történetet, hogy a sátán Isten ellen lázította az első emberpárt. Ők szépen bevállalták ezt a dolgot, és fellázadtak Isten ellen, és így a sátán oldalára átálltak. De nem csak ők álltak át, amit kiderül a Bibliából, hanem utódaik is, már ezen a rossz oldalon, a sötét oldalon, a sátán oldalán, a sátán hatalma alá születtek. Aki kezében is tartja az embereket, az embervilágot, kivétel nélkül minden egyes embert. Mel Gibsonnak van az a Passió című filmje, ahol újra meg újra háttérszereplőként a háttérben, de felbukkan a sátán. Mindig ott van valahogy valamelyik jelenetben. Mindig ott jön, megy a háttérbe. És érzékeltetni akarja az író és a rendező, hogy ő a kezébe tartja ott a szálakat. Irányítja azokat az embereket, akik Jézust kínozzák. De nem csak azokat tartotta a sátán kézbe, hanem ott van a világ, az egész emberiség minden egyes tagja mögött. És az egyes embereket is a kezében tartja, és irányítgatja őket, és vezetgeti őket. Nem csoda, hogy az ember, aminek a szíve amúgy is megromlott, még ráadásul a sátán kezébe is van, a sátán hatalmába is van, az ember létrehoz egy olyan kultúrát, egy olyan világot, amelyiket belengi a sátánnak a szelleme. Hiszen ezt a világot tényleg átjárja valami sátáni, valami nyílt vagy álcázott gonosz. Egyszerűen nincs az a film, nincs az a kulturális alkotás szinte, amiben benne ne éreznénk ezt a dolgot. Csak azok jelentenek valami kivételt, amely műveket mondjuk, vagy filmeket, vagy bármit, zeneműveket mondjuk hívő emberek alkottak, akik már az Isten kezében vannak. De általában sajnos az egész kultúránk egyféle sátáni levegőt áraszt magából. Értem ez alatt, hogy például az egész kultúránkban benne van az, hogy az Istent megvetjük. Ez egy ilyen alapvető ismérve az egész kultúrának, akárhova megyünk. Nem csak itt Magyarországon, bárhol a világban. Tisztelet a kivételeknek, de általában ez igaz. Az Istent ugyanúgy, hogy a sátán is megveti az Istent, sőt nem csak megveti az Istent, hanem gyűlöli. És mintha a világnak is már nem csak a világban is nem csak azt éreznék, hogy megvetik, hanem gyűlölik az Istent. Itt van ebben a világban az Isten iránti hálátlanság is. Hát a sátán aztán hálátlan az Istennek. És az emberek is, akik az ő hatalma, hálátlanok az Istennek, használják az ő dolgait, az ő világát, és eszükbe nem jut, hogy esetleg Istennek is mondjuk hálát adjunk valamiért is. Neki fogunk enni, inni, hát az természetes, hogy az a mi alkotásunk, ugye, hát azért hálát adni az Istennek, hát eszükbe se jut. Úgy vagyunk ezzel testvérek, mint a mi 6 méteres területünkkel ott az eredeti területünkön, ugye, telkünkön, hogy megkaptuk a 6 méteres területet, már átírták nem tudom mikor a mi nevünkre. Az egyik jó nevű cegedi cég azonban azt a területet úgy használta, mintha az övé lenne. Mintha az övé lenne. És amikor kértük, hogy már ugyan most legyetek szívesek, takarítsátok el onnan a dolgokat, mert most már jönnénk, és mi is csinálnánk. Igaz, hogy nem is kérdeztétek, hogy ide lehet-e rakni a szemeteteket, a koszotokat. Akkor még ő nekik állt följebb, hogy, és nem akarták megcsinálni nekünk. És utána nem úgy akarták megcsinálni, hogy meg kellett volna csinálniuk. Az ember nem is tudja, hogy mihez kezdjen, de most Isten mihez kezd az emberekkel, akik használjuk az ő dolgait úgy, mintha miénk lenne, és rá se bagózunk az eredeti tulajdonosra. Hálátlanok vagyunk. Egyszerűen bekapcsoljuk a tévét, és nézegetjük ezeket a sorozatokat, talán mondtam is már ezt, mert most valamelyik nap egy pár percet megint láttam, valamelyik jó barátok, vagy nem tudom már mi a cím. Az ember nézi, 2 perc, 4 perc, 10 perc, 15 óra, Isten még csak véletlenül se kerül elő. Az egész életet úgy mutatja be, hogy Isten nincs. Istennel nem számolunk. Isten semmi. Isten szóba se kerül. Az egész megy, az egész világ megy az Isten nélkül. Ez az Istennek az abszolút negligálása, a figyelmen kívülhagyása. Ilyen a kultúránk, de a sátán ilyen, és ő műveli azt, hogy mi is ezt csináljuk. Aztán itt van az testvéreim, hogy a világ, milyen ez a világ? A bűnt természetesnek tartjuk. Ez is olyan döbbenetes dolog. A sátán természetesnek tartja, de mi is? Hát az természetes, hogy ha valaki engem megsért, akkor elkezdek üvöltözni vele, nem? Gyerekek. Nem? Apa szól valamit, anya szól valamit, a másik szól valamit. Mindjárt mit beszél bele azért? Mindjárt majd felrobbanunk. Kiabálunk össze-vissza ordinári hangon egymással. Természetes, nem? Hát ez ilyen, természetes, hogy házasságtörők vagyunk, minden természetes. Az irítség is természetes, az önzés is természetes, az önmegvalósítás is, minden természetes. Istennek nem természetes, csak nekünk az. Hitetlenség is természetes. Bármi, amire Isten azt mondja, hogy bűn, nekünk az természetes. Testvérek, ez a világ nagyon, nem tudom máshogy mondani, sátáni, démonizált a világ, így is lehetne talán mondani. Minden beleng ez a sötét smog, ez a sötét köd. De leginkább, ha szabad még egy példát mondanom, tudjátok, miben lett nyilvánvalóvá, hogy mi milyen gonoszak vagyunk, mennyire sátániak vagyunk? Abban, hogy amikor az Úr Jézus közénk jött, mit csináltunk vele? Most nem mondjuk azt, hogy a zsidók vagy a rómaiak, mert a zsidók is, rómaiak is, zsidók is, pogányok is, mindenki ludas volt a dologba. És a Biblia szerint mi magunk is, én is ludas vagyok a dologba. Amikor az Isten egyszer közénk betette a lábát, csak egyszer, ott rögtön lelepleződtünk, hogy milyenek vagyunk. Mindenki hit Jézusba, mindenki meghajolt őt, mindenki imádta, mindenki szerette, dehogy. Addig nem nyugodtak, testvérek, a mi embertársaink, amíg még le nem köpték, agyon nem verték félig, szét nem szaggatták, meg nem igazságtalan vádakkal, meg nem rágalmazták, és míg a kereszt fára nem szegezték, addig nem nyugodtak, míg ki nem lehelte a lelkét. Az Istent egyszer a kezünkbe kaparintottuk, megmutatkozott, hogy milyenek vagyunk. Megmutatkozott, hogy a kereszt a mi gonoszságunknak és Sátán által való befolyásoltságunknak a világos bizonyítéka. Mindezt miért mondom el? Azért mondom el, testvérek, mert az Isten szemével nézve ezt a világot, az egy borzalmas látvány lehet. Már mi magunk, hívő emberek is, néha azt kell, hogy mondjuk, hogy már kezd elegünk lenni belőle. Már a legszívesebben sokszor elmenekülnénk valahova. Mint hogy bemenjünk a munkahelyre megint, hallgassuk ugyanazt, csináljuk ugyanezt, szenvedjük el ugyanazt. Már mi hívőknek is, akik az Úr kegyelméből hiszünk benne, meg igyekszünk vele számolni, már nekünk is sokszor elviselhetetlenné válik a környezetünk. Az ott lévő emberek, az a szellemiség, ami körülleng minket, ami árad felénk. És folyik bele a mi lelkünkbe is. Hát gondoljuk most mindezt, hogy az Isten, aki nem a világnak egy kis szeletét látja, amit mi látunk, hanem látja az egészet. Északtól délig, kelettől nyugatig, mindenkit lát, minden percben lát, és nem is csak azt, ami nyilvánvaló, hanem azt is, ami benn van a szívekben, a lelkekben, a titkokat is látja. Ő mit láthat? Neki mennyire elviselhetetlen lehet ez a világ, testvérek, ez az embervilág. El tudjuk ezt képzelni? Nem tudjuk elképzelni, de mégis mondom. Hogy valamennyire gondoljunk ebbe bele. És így egyre inkább meg tudjuk érteni, hogy mekkora nagy csoda az, hogy azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy úgy szerette Isten e világot. Ez, testvérek, ez érthetetlen. Hogy ebbe a világba mi szeretni való van, azt nem tudjuk, mi magunk se. De hogy az Isten szemével mi szeretni való van ebbe, azt meg még végképp nem értjük. Ez egy érthetetlen dolog, amiről itt Jézus beszél. Hogy Isten szereti ezt a világot, amelyik a Sátán irányítása alá született emberekből áll, amelyik ott gyönyörködnek a bűnbe, az Isten megvetésébe, amikor Krisztus közéjük jött, még őt is torkon ragadták, keresztfához szegezték. Mit szeret Istennek? Van valami szeretni való neki ebbe a világba? Ezt, testvéreim, egy csoda, amit itt Jézus mond. Egy érthetetlen számomra legalábbis érthetetlen csoda, hogy Isten szereti ezt a világot. Az ellenségeit szereti. Az ellenségeit szereti. Az a legádázabb, legmegátolgodottabb, legmocskosabb, hálátlan ellenségeit. Minket, engem is. Csodálkozzunk erre rá. És nézzük másodszor, testvérek, hogy Isten szeretete nem csak hogy az ellenségeire irányul, hanem másodszor ajándékozó szeretet is. Azt mondja Jézus, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Egyszülött fiát adta. Az egyszülött szónak a jelentése az, hogy egyedülálló, páratlan. A Bibliában ezt a szót Mózes könyvébe találjuk először, amikor Ábrahámnak az egy a fiával kapcsolatban, csak ott héberül van, itt meg görögül van, Izsák, Ábrahámnak az egyszülött fia, mert volt neki más fia is, nem azt jelenti ez, hogy csak az van neki egyedül, hanem azt jelenti, hogy a legértékesebb, a páratlan, az egyedülálló fia. Isten egyedülálló fia az a valaki, aki ezt elmondta Nikodémusnak, ugye ő Jézus, a názáreti Jézus, ő az Istennek a fia. Az Isten egyetlen, vagyis egyedülálló, páratlan, egyszerűen legbecsesebb értéke, a fia. És ezt odaadja ennek a világnak, amiről itt beszélek, vagy beszéltünk. Itt, testvérek, mindjárt meg kell értsük, hogy Istennek a vele szemben álló világra irányuló szeretete nem valami elvi szeretet, hogy Isten úgy elvileg szereti ezt a világot. Nem. Nem is csak egy ilyen érzelmi fellángolás, hogy úgy érzem, hogy megszerettem ezt a világot. Nem. Hanem egy adó, egy valami konkrétumot adó szeretet. Egy ajándékozó szeretet. Valamit ad. Nem arról van, hogy Isten valamit érez, vagy valamire hangulata van, vagy elvileg úgy érzi. Nem. az Isten szeretete egy konkrét valakit ad a világnak. Mégpedig az a konkrét valaki nem is akárki, hanem Istennek a legnagyobb kincse, a legnagyobb értéke, a páratlan értelembe vett fia, a fiú Isten. Hát az, hogy Jézus az Istennek mondjuk páratlan fia, azt nem is kell nektek hangsúlyozni, mert a Bibliában ezt mindig látjuk. Lépte nyomon a Jézus életét tanulmányozunk, hogy mennyire páratlan. Egyszerűen nincs hozzáfogható. Na, nincs hozzáfogható. Minket is, egyébként a hívő embereket is a Biblia Isten fiainak nevez, de hát mi kik vagyunk mi Jézushoz képest? Minket nem is nevez a Biblia Isten egyszülött, vagyis legértékesebb fiának, csak Jézust. És ha azt hangsúlyozom, hogy Jézus személy, akkor is valami fontosat mondok, mert Isten ennek a világnak nem valami jó tanácsot osztott nagy szeretetében, nem valami filozófiát küldött, vagy nem egy minden megoldó ideológiát, még csak nem is egy új vallást, hanem egy páratlan személyt küldött. Mégpedig tökéletesen egyedülálló számára páratlan szemét, a fiát. Jézus maga beszélt erről, emlékeztek a Máté evangélium a 21. részében a gonosz szőlőmunkásoknak a példázatába. Ott van, hogy a gazda küldi a munkásokhoz az ő megbízottait, hogy valamit kapjon tőlük az ő saját földjéről, de senki nem akar neki semmit adni. Végül már a saját fiát küldi el, de a munkások megragadják a fiút, és agyonverik, és kidobják a szőlőből. A legdrágábbat küldi a példázat szerint is az Isten, a fiát. Igen, elküldte a fiát. Egyszerűen, testvérek, Jézust adta ennek a világnak, amelyik teljesen sátáni lett, amelyik örömét leli a bűnbe, amelyik már sátán arcúvá torzult, hogy Isten ennek a világnak adja a fiát, testvérek, ez megint egy olyan érthetetlen dolog. Nem? Hát mondjuk nem is tudjuk, hogy ez, hogy lehetséges. Tehát ez, most gondoljuk el, hogy mondjuk a mi családunknak van egy halálos ellensége, aki minden, ha tehetné, egy kanál vízbe megfojtana mindnyájunkat, és akkor mi neki adjuk, rábízzuk a mi legdrágább kincsünket, mondjuk az egyetlen kislányunkat, vagy kisfiunkat, hogy na tessék, itt van. Átadnánk a mi legnagyobb ellenségünknek a legdrágább kincsünket, a legféltettebb kincsünket. Ha ne a gyerekünkről beszélünk, a lakáskulcsunkról mondjuk, hogy azt odaadnánk-e neki. Vagy az autókulcsunkról. Mi ennyit se adnánk oda. Az Isten pedig az egyetlen egyét, akit szeretett, akiben gyönyörködött, a páratlan fiát, a fiú Istent odaadta azoknak, akik őt szívből gyűlölik. Ez, testvérek, csoda. Az Isten szeretete mégis ebben nyilvánul meg. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Lépésről lépésre nem értjük. És ha még inkább belemélyedünk, akkor látjuk harmadszor, hogy Isten szeretete üdvözítő szeretet. Nem csak az ellenségeire irányul, nem csak arról van szó, hogy ő ad szeretetből fakadóan a legdrágább kincsét adja az ellenségeinek, hanem üdvözíteni akarja ezeket az embereket. Adta az egyszülött fiát, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézusnak ezek a szavai, testvérek, világosan rámutatnak egy dologra, és ezt mindenek előtt szeretném aláhúzni. Arra tudnélik, hogy Isten ezt az egész világot, az minden egyes tagját, az egész embervilágot már elveszésre ítélte. Elveszésre ítélte. Kárhozatra ítélte. Isten már kimondta a halálos ítéletet az egész ellene lázadó világunk fölött. Az egész embervilág felett. Az embervilág minden tagja, testvérek, elvileg is, meg gyakorlatilag is elkárhozott. Itt mondja Jézus Nikodémusnak, aki hisz ő benne, az nem kárhozik el. De aki nem hisz, már elkárhozott. Aki hisz a fiúban, mondja máshol Jézus, örök élete van, aki nem enged a fiúnak, nem lát életet, mert rajta marad az Isten haragja. De már a János 3.16-ból is ott van ez. Úgy szerette Isten a világot, hogy a egyszülött fiát, aki hisz benne, el ne veszett, mert már elveszett. Már vége. Testvérek, nagyon döbbenetes dolog ez, hogy az embervilág minden tagja fölött Isten már kimondta a károsztató ítéletet. Hogyha netalántán meghalunk, akkor ezt csak Isten meg fogja erősíteni. És hogy amikor jön az utolsó ítélet, akkor örökre megpecsételi az igaz bíró. Ebből az állapotból, testvéreim, a számunkra be kell ezt látnunk az ige alapján, hogy nincs egyszerűen kiút. Az Isten méltán haragszik ránk, és méltán ítélt minket kárhozatra. Nekünk, népiesen kifejező magunkat, befellegzett. Nekünk befellegzett, testvérek. Itt vagyunk még ezen a földön, éldegélünk, már ez a föld is a pokol a számunkra, de ha meghalunk, akkor végképp a pokolba leszünk. Az itteni kínjainkat még valahogy ugye próbáljuk csillapítani, eszünk, kiszunk, mulatozunk, ide megyünk, oda megyünk, világot látunk, próbáljuk egy kicsit a földi poklot egy kicsit kényelmesebbé és elviselhetőbbé tenni, és lehetőleg elfelejteni kétségbejtő helyzetünket, de egyszer ezt nem áll többé módunkba megtenni. Ha meghalunk, testvérek, akkor oda kerülünk a kárhozatba, az örök kárhozatba, elvesztünk, végünk van. Kétségbejtő helyzet. Senki onnan minket ki nem fog menteni. Olyanok vagyunk, ahogy itt Jézus egyébként mondja is ezt a párhuzamot, olyanok vagyunk, mint a pusztában a zsidók, ugye ott vándoroltak ide-oda, és egyszer föllázadtak Istenhez, és Isten rájuk küldte a mérges kígyókat. És a mérges kígyók jöttek, és megmarták az embereket, és akiket megmartak, azoknak befellegzett, azoknak annyi volt. Egy darabig még ezek az emberek ott érdekéltek nyilván, még egy darabig jöttek, mentek, ugye, de aztán rájuk törtek a, nem tudom, görcsök, ez fulladás, nem tudom. Egyszer kínok között, szörnyű kínok között hamar meghaltak ezek az emberek. De egy darabig még éltek, de már hiába éltek, halott emberek voltak. Akit megmart a kígyó, még mosolyoghatott egyet, aztán tudta, hogy végem van. Ilyen állapotban van, mondja Jézus, az egész emberiség. A halál ott van bennünk, a poklot hordozzuk magunkba, magunkkal. Végünk van. Halott emberek vagyunk, hiába jövünk, öltözködünk így, úgy, sikereket halmozunk sikerekre, eredményeket eredményekre, energikusak vagyunk, ápoljuk magunkat, mint a nem tudom, suvickoljuk ide-oda magunkat, semmi értelme nincs tulajdonképpen, mert halott emberek vagyunk. Elvesztünk, végünk van. Ilyen mai példa is jutott eszembe ennek megvilágítására, hogy ugye néhány héttel vagy hónappal ezelőtt volt ez a haiti földrengés, ugye. Ott aludtak az emberek a házaikba. Egyszer csak puf, rájuk dőlt az egész város, ugye. És egy csomó embert maga alá temetett a rom. Egy csomó embert, emlékeztek, nem is tudom, hány nap volt az, amikor még egy valakit találtak. Talán 2 hét, vagy nem is tudom mennyi idővel a földrengés után még valakit előhúztak, de lehet, hogy még több idő is volt. Most gondoljátok bele magatokat azoknak az embereknek a helyzetébe, mondjuk, akikre rádől egy ház. Úgy álmukba. Még belegondolni is rossz az embernek, hogy mondjuk be vagyunk zárva egy ilyen kis kalickába, és hiába kiabálunk, hiába próbáljuk magunkról lelökni a súlyokat, egyszerűen nem bír. Még belegondolni is szörnyű ebbe a dologba, ebbe a bezártságba. Ilyen állapotban vagyunk, testvérek. Isten halálra ítélt minket, kárhozatra ítélt bennünket. És nem tudunk belőle kimászni. Úgy vagyunk, mintha Hajnau volt az, akit elevenen eltemettek. Hajnau. Szerencsétlen néha ilyen tetszhalott állapotba került, ezt egyszer azt hitték állítólag, hogy tényleg meghalt, azt gyorsan eltemették. Aztán utána valahogy ott rájöttek, hogy talán mégse volt meghalva, aztán vagy hantolták valahogy, később kiszedték a sírát, és ott volt az ember, és le volt kaparva, a körmeivel lekaparta belülről a koporsót, mert magához tért. Próbált ugye valahogy kijönni, de az ujjai nem voltak ujjai. Szerencsétlenek, ugye ott próbált valahogy kikaparni magát. De hát ez. Most testvérek, ezek szörnyű dolgok. De nem lehet szinte már jobban leírni, hogy milyen nyomorult helyzetben vagyunk mi bűnös emberek. És akkor mit olvasunk itt? Az, hogy nekünk, akik ilyen nyomorult, elveszett helyzetben vagyunk, hogy nem is tudunk magunkról semmit se segíteni. Nekünk Isten elkülde az ő leges, legdrágább kincsét, az egyszülött fiút. Hogy legyen valaki, aki minket a koporsóból, vagy a romok alól, vagy kimentsen. Kimentsen. Elküldte az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, el ne kárhozzon, hanem örök élete legyen. Hogy ne kelljen már nekünk az Isten nélkül eltölteni a földi élet után az örökké valóságot, hanem onnan kikeveredjünk, és újra összhangba kerüljünk, és kapcsolatba, és szeretet viszonyba legyünk az élő Istennel, már itt is, de oda át is, ha meghalunk. Legyen valaki, aki ezt nekünk elintézi. Ugye ezért küldte Isten Jézust. És mit tesz még világosá Nikodémus előtt Jézus? Azt, hogy általa úgy menekülhetünk meg, hogy hiszünk ő benne. Hogy aki hisz ő benne, el ne kárhozzon, hanem örökké. Aki hisz ő benne, semmi más nem tehetünk, testvérek, ugye a megmenekülésünk, az üdvösségünk érdekébe, csak is egyet, hogy hihetünk az Úr Jézusban, a páratlan fiúban, és abban, amit ő elvégzett. Őt a Bibliából látjuk, és azt is, amit elvégzett, a Biblia adja elénk. És nem tudunk más, de nincs más lehetőségünk. Rá kell bízni magunkat. Rá kell bízni magunkat. Ezért is, mert ő kihúz a bajból, és ezért szól hozzánk, mindig szól hozzánk, és általunk is kell, hogy szóljon másokhoz. A figyelmeztetés. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És hangzik a figyelmeztetés is, hogy aki nem hiszi, már elkárhozott. Hiszek én az Úr Jézusban? Kérdezem magamtól, kérdezzétek ti is magatoktól. Hiszek én az Úr Jézus Krisztusban? Rábíztam magamat az Úr Jézus Krisztusra? Mint az egyedüli megmentőre, mert nincs más. Isten őt küldte, ha tetszik, ha nem. Ő van egyedül. Rábíztam hát magamat? Hogyha nem, akkor még ott vagyok a sírba, kapargathatom a koporsó fedelet magam fölött, vagy nyomogathatom le magamról a tonnás sziklákat. Úgy se fog sikerülni. El fogok veszni. Végem van. Egyszer csak elfogy a levegő. Vagy hittem benne, és rábíztam magam. És kimentett engem. Ez a két, nincs harmadik lehetőség. Ez a két lehetőség van. Vagy elveszek, vagy üdvözülök. És ez az egész Jézuson múlik. Hogyha testvérek, valaki meg akar menekülni, akkor hinnie kell Jézusba. Ha valaki üdvözülni akar, rá kell bíznia magát arra, aki meghalt és föltámadott. Aki elvette a bűneit, annak a büntetését is, hogy az illető bocsánatot kapjon és üdvözülhessen. Hinnem kell Jézusba, és ha hiszek, testvérek, annak van egy nagyon világos jele, az első jele az, hogy elkezdek Jézushoz beszélni. Elkezdek hozzá beszélni, megszólítom, és azt mondom, Úr Jézus, megértettem, hogy csak te tudsz megmenteni. SOS. Mentsd meg a lelkemet, mentsd meg. Ugye SOS, mentsétek meg lelkeinket. Mentsd meg az én lelkemet. Mentsd meg, ha néma vagyok, testvérek, ha némák maradunk, és nem hívjuk segítségül az Úr Jézust, el fogunk veszni. Mit csinálnak az emberek, akiket eltemetett a rom? Próbálnak valahogy kopogni. A világháborúban, akikre rámlottak a pincék, mit csináltak? Kopogtak. Jöttek, mentek a mentőegységek után az utcán, és hallgatták, hogy honnan jön valami kopogás. Mert jelt kellett adni az embereknek a mentőbrigád felé. Ha tudtak még jelt adni. Ha némák vagyunk, testvérek, nem menekülünk meg. Szólnunk kell Jézusnak. Úr Jézus, ments meg engem, nem bírok magamon segíteni. Megértettem az ígérből. Nincs számomra senki. Te vagy az. Te kint vagy. És te segíthetsz rajtam. Jöjj és ments meg engem elkárhozott bűnöst. A te nyomorult ellenségedet. Ments meg engem. Tudom, hogy megérdemlem ezt a helyzetet, amiben te ítéltél engem önistenítésemért, öntörvényűségemért, önfejűségemért, önzésemért, hálátlanságomért. Megérdemlem. De nincs más. Ments meg engem. Nem érdemlem, irgalmaz nekem. Azt hiszem, testvérek, így világos nekünk megint az, amiről tegnap is beszéltünk, hogy hinni Jézusban, és segítségül hívni, ami meghal, de feltámadott megváltónkat, az valami egészen személyes dolog. Mindnyájunknak személyes dolog. Itt nem lehet testületileg megmenekülni. A szabad így. Nem lehet testületileg üdvözülni, családilag üdvözülni, meg nem tudod, gyülekezetileg, egyházilag üdvözülni. Ilyen nincs, testvérek. A Biblia nem ismeri ezt. Egyéneket ismer a Biblia, személyeket ismer. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Te. Más helyet nem tudod megtenni. Mindenkinek magáért kell megtennie ezt, ha meg akar menekülni. Megtetted már? Úgy vagyunk, mint a kígyómart emberek, megint az ő példájukat mondom. Ott nem lehetett testületileg megmenekülni. Egyszerűen, ha valakit ott megmart a kígyó, és az illető azt mondjuk észrevette, egy lehetősége volt. Semmi más, egyetlen egy. Mózes kiérdette, itt a pózna, rajta az érckígyó. Aki fölnéz, az Isten azt ígérte, aki fölnéz, megmenekül. Nem nézhettél föl a feleséged helyett, az anyád helyett, a nem tudom, gyerekeid helyett. Nekik kell fölnézni. És akkor megmenekültek. Személyesen, amikor Jézust segítségül hívjuk, és rábízzuk magunkat, ami meghalt, feltámadott, megmenekültünk. Abban a pillanatban viszont tényleg megmenekültünk, mert ő megment. Nem az érckígyó mentette meg a zsidókat, hanem az a Jézus, akire utalt a részkígyó, az érckígyó. És minket is az a Jézus ment meg, aki ott volt a keresztfán. Nincs más lehetőségünk, testvérek, nekem se, nektek se. Csodálatos dolog ezt úgy megértenünk, és megfontolnunk azt, hogy nem véletlenül volt az az érckígyó oda szögezve ahhoz a póznához, és mert az Jézusra mutatott előre, akinek bele kellett halni abba, hogy mi megmeneküljünk. Úgy neki bele kellett halni abba, hogy mi megmeneküljünk. Neki meg kellett ezt az árat fizetni azért, hogy minket megmentse. És nekünk lehessen üdvösségünk. Egyszerűen oda volt szögezve, neki az életébe került. Feltámadt és él. Most kínálja nekünk őt az Isten, hogy higgyünk benne. Mert az a kereszt, az nem csak a mi gonoszságunkat jelzi, hanem az Istennek a szeretetét is irántunk. Hogy pont az, ami a mi gonoszságunknak a legékesebb bizonyítéka, az Isten szeretetének a legmélyebb bizonyítéka, azok iránt, akik megölték a fiát. Isten ajánlja nekünk, hogy higgyünk a fiúban, és ő megment minket. Örök életünk lesz, és nem fogunk elveszni. Ez az egyetlen lehetőségünk. Csodálatosan mondja Pál a római levélbe, mert mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmentetik. Kívánom, hogy legyünk egytől egyik, ilyen Jézus által, a kárhozattól megmentett és üdvözült emberek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy te szeretted ezt a világot. Akkor ezt kimondjuk már is, el kell, hogy csodálkozzunk ezen, és meg kell, hogy rendüljünk ezen. Mert nem értjük, hogy miért szeretted ezt a világot. Hiszen nincs benne semmi szeretnivaló. Nem csak a világban, hanem bennünk sincs. És te mégis szerettél a világgal együtt bennünket is, személy szerint. És köszönjük néked, hogy annyira szerettél minket, hogy a legértékesebbet adtad. Az egyszülöttet, a páratlant, az egyedülálló fiút, akihez nincs fogható sehol, se égen, se földön. Köszönjük, hogy adtad nekünk Jézust, atyánk, te drága fiadat. Köszönjük néked, hogy ezt sem érthetjük, de mégis megértjük azt, hogy szereteted jele, hogy adtad nekünk őt, ki megjelent ezen a földön 2000 évvel ezelőtt. Köszönjük néked a fiút, a Krisztust. És köszönjük néked, atyánk, hogy azért adtad őt nekünk, hogy benne híve elkerüljük a kárhozatot és örök életünk legyen. Köszönjük, hogy ha hiszünk benne, ő megment bennünket, és nem kell az örök pokolba kerülnünk, hanem kerülhetünk a te országodba, az örök boldogságba. Köszönjük, hogy már itt a földön is boldogok lehetünk a Krisztus által. Köszönjük, hogy már itt is a mennyben élhetünk, és nem csak majd egyszer a halálunk után. Légy áldott, atyánk, szeretetedért, nem hagytad, hogy mi elvesszünk, hanem adtad nekünk a megmentőt. Kérünk téged, hogy segítsél minket, és a te ígéddel most is ezt tetted, hogy higgyünk ő benne, hogy rábízzuk magunkat erre a Jézusra, aki meghalt, de föltámadott, aki áldozatával megváltott minket, kiengesztelt téged irántunk. Segíts, hogy higgyünk a fiúban, hogy megmeneküljünk és örök életünk lehessen. Köszönjük, hogy kérhetjük tőled azoknak a családtagjainknak, akik még nem hívtak téged segítségül, bár nagy bajban vannak, hogy segíts nekik, munkálkodj az ő szívükben, hogy segítségül tudjanak hívni, hogy éljenek örökké, és boldogok lehessenek. Kérünk téged, ami népünk sok-sok tagjáért, hogy ugyanezt végezd el a szívükbe, életükbe. Kérünk téged, hogy végezd el az egyházunkban, sőt gyülekezetünkben is, mindazokban, akikben ezt el kell végezned. Hadd legyünk mindnyájan boldog emberek, felszabadult, életben maradt, örök életre jutott emberek. Köszönjük néked, hogy magasztalhat téged a szívünk, Úr Jézusunk, és dicsőíthetünk áldozatodért, feltámadásodért is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy holnap nem 6 órakor, hanem 4 órakor lesz az Isten tiszteletünk, tehát holnap 4 órára szeretettel hívunk és várunk benneteket. Gyerekek is egy kis műsort adnak majd, és mellette egy rövid áhítatot szeretnék még tartani. Tehát nagy szombaton holnap délután 4 órakor lesz az Isten tiszteletünk. Várunk szeretettel benneteket, minnyájatokat, és hívogassunk másokat is. Vasárnap délelőtt 9 órakor, és hétfőn is délelőtt 9 órakor lesz Isten tiszteletünk, tehát csak egy Isten tisztelet van mind a két alkalommal. Úrvacsorát osztunk ezen a helyen. Jöjjetek és mondjátok másfelé, és hívogassatok másokat is az alkalomra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünk a 344. ének, 344. királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának. Énekeljük el mind az 5 versét ennek az éneknek. áldás békességet kívánok.